akkor ahogy beharangoztuk a Siemens-ről fogunk beszélgetni, megérkezett ide a társaság vezérigazgatója Jeránek Tamás a Siemens ZRT-től. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát itt megemlékeztünk arról, hogy a Siemens mióta van Magyarországon, 1887-re tudtuk visszavezetni a jelenlétét, ugye az első villamosvonal beindítása fűződik a társaság nevéhez, hát azóta sok víz lefolyt itt a Dunán. Kezdjük egy kicsit talán, hogy azzal, hogy pozícionáljuk a céget, mert szerintem mindenkinek más juthat eszébe. Van, akinek tényleg a villamos, van, akinek éppen most reggel ott.
Nekem a háztartási kisgépek.
Kávédarálója esetleg éppen most működik ott, tehát nagyon sok minden van.
Ez egy fantasztikus történet, tehát nem sok cég van, aki ilyen korra rendelkezik, sőt ugye a németországi alapítás az már 175 évre aha. tehető, de Magyarországon is nagyon jelentős ez a múlt, mindig is Magyarország modernizálása volt a Siemens célja, legyen az bármilyen politikai, gazdasági körülmény, és a mai nap is nagyon versenyképes vállalatról beszélünk, igaz, hogy azok a versenytársak, akik indulásnál megvoltak, már nincsenek meg, vannak újabbak, sok közöttük 10-20 éves, vagy még annyi se, és lehet, hogy pár éve már nem is lesznek meg ezek a cégek, mi itt leszünk, és velük versenyzünk, és valóban ez a 130 vagy 170 év egy nagyon hosszú idő, nagyon nagy változás, háztartási készülékek már nincsenek, mobiltelefonok sincsenek,
mármint gyártáson, mert működés közben
így van, tehát a Siemens portfóliójában nincsenek, ugyanakkor meg ezek jó, fantasztikus készülékek, és nagyon sok ismerősöm van, akinek még van mobil készüléke is, megőrizte, meg háztartási készülék is, de változik a világ, alkalmazkodunk a piachoz, minket elsősorban ez motivál és ez irányít, és a fő tevékenység az az ipari automatizálás, az energiaelosztás, és a nagyobb távlatokban nézem az egészségügybe és a közlekedésbe vannak érdekeltségei a Siemensnek.
Magyarországon is változott a Siemens, vagy csak globálisan, és ennek a hullámai értékel Magyarországot, hogy ez hogy működik a vállalatcsoporton belül?
Tulajdonképpen ugyanazok a portfólió elemek megtalálhatók, amik a nagyvilágban, se több, se kevesebb, és ez elsősorban azért van, mert nagyon sok felhasználónk, partnerünk, azok megtalálhatók a németországi központban, vagy a világ bármelyik másik részén, és ugyanazokat a szolgáltatásokat, termékeket igénylik, ami a mai világban nem egy lehetetlen feltétel, hiszen felgyorsultunk, minden rendelkezésre áll, és célunk is, hogy a legfelsőbb, a legmagasabb szintű kiszolgálást nyújtsuk.
Gyakorta szoktunk példálozni a Nokia-val, amelyik ugye gumicsizmagyártó volt, és utána lett belőle telefoncég. Ugye most mondtunk olyan üzletágakat nálatok, mint a mobiltelefongyártás, vagy a háztartási kisgépgyártás, amelyik ugye már nincs. Ez hogy dől el? Hogy eddig csináltuk, ezután nem. Ezek ilyen számok alapján mennek? Vagy ez sokat agyaltok, és vagy folyamatosan vannak kis üzletek a képülőben, és amelyik éppen húz, azt arra koncentráltok?
Én azt gondolom, hogy erről szól az üzlet, erről szól a cégfejlesztés, hogy figyeljük a piacot. Nyilván vannak saját fejlesztéseink is. A Siemens élen járó a szabadalmak tekintetében az elsők között van, napi több tíz darabról is beszélhetünk adott időszakban, és figyeljük a felhasználóknak az igényeit, és abból látszik, hogy milyen irányokat érdemes kitűzni. Persze közben a piac az a versenytársakról is szól, és mérlegelnünk kell, hogy hol milyen esélyeink vannak hosszabb távon, de azt gondolom, hogy például az ipari automatizálásban Siemens mindenképpen trend építő és piacvezető, és ez most egy olyan irány, amibe tudjuk a piacot mozgatni, és erre fűzzük föl a következő időszakot. Ehhez próbálunk akvizíciókat, fejlesztéseket, kutatást végezni, és építeni a jövő üzletét.
Azt gondolom, hogy már a kinevezésed, és ugye május 1-től vagy a vezérigazgatója a cégnek is valahol ezt mutatja, mert hogy előtte a digitalizációs és automatizációs folyamatokkal, termékekkel foglalkoztál, tehát az látszik, hogy még magasabb szintre emelnék a társaságnál, tehát hogy egyértelműen e felé kell kormányozni a cég szekerét.
Igen, ma a világon a Siemens a 10 legnagyobb szoftvergyártók között van, tehát bármilyen furcsa, hogyha indulunk a mobiltelefonról, vagy a háztartási készülékről, hogy hova jutott, és pontosan tudjuk, hogy ott milyen versenytársak vannak, fantasztikus hely, és az ipari automatizáció, a negyedik ipari forradalom, vagy akár az energialeosztás legmodernebb technikáiba a Siemens abszolút a toppon van, és ez a fő irány.
Az mit jelent ez az ipari automatizáció? Ezt egy kicsit kifejtenéd? Ez az, amikor már elveszik a robotok az emberek munkáját?
Nem, köszönöm szépen a kérdést, de, vagy a provokációt, de nem, itt arról szól, hogy hogyan lehet együttműködni. Ugye visszamegyünk a felhasználóhoz, akik termékeket akarnak gyártani, szeretnének gyártani. Ezt le kell tervezni, le kell fejleszteni, le kell tudni gyártani. Szeretnék minél előbb a piacra juttatni, szeretnék minél nagyobb mennyiségbe értékesíteni, minél rugalmasabban gyártani. Ma már ugye egyedi tömeggyártásról beszélünk, mert minél több opciót szeretnének, minél nagyobb rugalmasságot. Szeretnék ezt minél hatékonyabban gyártani, kevesebb erőforrással, tehát nyilván ebben benne van a munkaerő is, de én inkább úgy mondom, hogy optimalizált munkaerő, hozzáadott érték, kevesebb víz, gőz, gáz, villany felhasználás, és nagyon magas minőségbe. És mindezt egy olyan IT környezetbe, ami megbízható a kommunikáció adat közlés szempontjából, és nyilván biztonságtechnikai szempontból is megbízható. Ezt mind én az ipari automatizációba sorolom, tehát hogy egy gyár tudjon működni, ezeknek a feltételeknek meg kell felelni, és a Siemens ez nagyon széles portfóliót kínál, mind szoftvereket, mind hardvereket.
Ha már megemlítettük, hogy 3 hónapja te igazgatod a hazai vállalatot, mi a távlati cél? Tehát az oké, hogy digitalizáció, automatizáció, ez egy tág fogalom, egy folyamat, egy flow gyakorlatilag, ugye, amiben benne kell lenni és csinálni kell, de mivé, hová akartok eljutni?
Ugye, ahogy itt a történelem óra az elején elhangzott, szeretnénk ezeket a hagyományokat folytatni. Ez egy nagyon nagy lehetőség erre építkezve, hogy azokat a technológiákat, technikákat, amit a nagyvilágban a Siemens értékesít, terjeszt, azt itt is elérjék a magyar felhasználók. Ugye a magyar felhasználók között vannak nagy nemzetközi vállalatok, magyar leányvállalatai, vannak nagyon nagy komoly magyar tulajdonú vállalatok is, legyen az élelmiszeripar, vagy vegyipar, vagy olajipar. Vannak nagyon komoly, teljesen magyar tulajdonban lévő kisebb, nagyobb vállalkozások, akik a versenyképességükhöz szükséges technológiákat szeretnék elérni, és ebbe szeretnénk nekik segíteni, hogy minél versenyképesebbek legyenek. Egyrészt a magyarországi beszállításokhoz meglegyen az a technológia, amit elvár az ő megrendelőjük, és tudjanak külföldre is menni, ugye a magyar hozzáadott értéket növelni. Ez nagyon komoly ipari jellegű fejlesztésekre van szükség, és ebbe tud a Siemens segíteni.
Akkor zene után.
Igen. Ezt akartam, hogy ipar 4.0-ba csobbanjunk bele.
Igen, és hát az is érdekes lesz megbeszélni, hogy a vállalatok milyen állapotban vannak, hogy éri őket most ez a fejlesztés, ez a digitalizációs folyamat. Úgyhogy erről is fogunk pár szót váltani, folytatjuk majd a zene után a beszélgetést Gyeránek Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával, aki itt van velünk.
No, folytatjuk a beszélgetést Jelenek Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával, és akkor ott hagytuk abba a zene után, hogy ipar 4.0. Hogy állunk mi ezen a területen? Ez azért nagyon fontos kérdés, mondom a hallgatóknak, mert hogy ugye az ipar 4.0-val kapcsolatban mindenki úgy kommunikál, hogy aki kimarad, az lemarad. Itt nem lesz lehetőség arra, hogy én majd megvárom, még kirúgja ez magát, melyik megoldások fognak működni, melyek nem, és akkor majd utána én gyorsan behozom a versenytársaimat, mert azok addigra sehol nem
hát
lesznek.
Hát meg már lehet, hogy eljutottunk oda, hogy már nem előny ugye ennek az alkalmazása, hanem hátránya, nem alkalmazása. Hogy
igen,
állunk?
Igen, igen, igen. Ha megengeditek, egy picit messze megyek, hogy mi ez az ipar 4.0, mi ez ipari forradalomról beszélünk. Ugye ennek több lépcsője volt. A jelenkorban elsősorban arról szól, és itt a digitalizációt is behozom, mert sokan keverik a fogalmakat, nem baj, általánosságban jó, hogy beszélünk róla. Tehát nagy előny. Digitalizációt tekintem az ipar 4.0 előszobájának, amikor is egyre több számítógép van, okos eszközök vannak, és ezek tudnak kommunikálni egymással, akár gép a géppel, ember a géppel, vagy emberek egymás között. Tehát ez a feltétel annak, hogy a 4.0 elinduljon. Ha ez megvan, akkor utána ugye az adatokról szól a sztori, megpróbáljuk az adatokat összegyűjteni, hogy értsük, hogy mi van a gyártásban, mi van a hálózaton, tehát legyen egy láthatóság. Egy következő lépcső lesz, körülbelül egyébként most itt tartunk, a következő lépcső lesz az, amikor, hogy miért történnek a dolgok, ezt jobban értsük, ez jöjjön ki az információkból, majd még egy lépcsőfok, hogy előre jelezni tudjuk majd, hogy mi fog történni. Sok cégnél már ez megvan, soknál még ez nincs meg, és akkor egy negyedik lépcső lesz majd itt a lépcsők után, amikor önműködővé válik ez a rendszer, és amikor egy előrejelzett információt már önműködően feldolgoz a folyamat, esetleg jelzi a kezelőnek, hogy ez fog történni, de már lehet, hogy nem is jelzi, hanem maga átkonfigurálja a gyártási folyamatokat.
Tehát ez már ilyen deep learning-es mesterséges intelligenciás szintje az egésznek.
Igen, igen. Nyilván mesterséges intelligenciától kezdve már sok minden 5G-n át bele fog kerülni, de itt még nem tartunk, tehát ha visszamegyünk az eredeti kérdéshez, a magyar gazdaság ott tart, hogy az adatokat gyűjtsük, értsük, hogy mi történik, legyen az egy energiafelhasználás, és nem bonyolítom túl a dolgot, egy-egy szenzor a hálózaton, ami darabszámot, mennyiséget, akár egy motornak a rezgését gyűjti, amiből majd tudunk következtetéseket levonni, például melegszik, gyanúsan melegszik, akkor valószínűleg nő az energiafelhasználás, valami súrlódás van, vagy valami csapágy probléma, előbb-utóbb tönkre fog menni, és jön az előrejelzés, hogy kérjük a karbantartást, ha nem is azonnal, hanem mondjuk 2 nap múlva mindenképpen érdemes. Tehát körülbelül itt tartunk most, hogy az adatokat elkezdjük gyűjteni, és ha gyűjtjük, akkor azt gondolom a felhasználókat izgatni fogja, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
Akkor belebotlottunk rögtön az első problémába. Ha valaki adatokat akar gyűjteni, annak van mihez nyúlnia? Ezt úgy értem, hogy van, aki megmondja, hogy figyelj, ide tegyél egy szenzort, mert itt lesznek meg azok az adatok, vagy ész nélkül tegyünk mindenhova szenzort, aztán majd
biztos,
meglátjuk.
Ami biztos.
Én nagyon szeretem a smart data kifejezést. Ugye a big data az egy divatos fogalom volt, és aztán rájöttünk, hogy az adatoknak 1-2%-át használjuk fel a valóságban.
Hát most még, de amikor majd összeköttünk egymással egyébként semmi kapcsolatban eszközt, akkor nem levő adatot egy gyárba, akkor majd kiderül, hogy a teherautó kerekének légnyomása összefüggésben van a összekevert színeknek a élességével. Tehát ilyen simán kijöhet.
Igen, de ez írdatlan hardware meg eszközfejlesztés. Én azért mondom, hogy érdemes a smart data-ba először gondolkozni, hogy mit gyűjtsünk, és ahhoz szenzorokat föltenni a hálózatra. Ebbe a Siemens tud segítséget adni, tudunk támogatást adni, partnereinken keresztül megoldásokat is tudunk kivitelezni, és utána a továbbfejlesztést is tudjuk segíteni. Ugye nagyon fontos, hogy ez nem egy pillanatnyi helyzet, és nincs korlátlan tőke egy ipar 4.0-ás rendszer felépítése, hanem vannak nagyon régi eszközök is, itt az előbb beszélgettünk róla, akár szoftveres háttért vagy hardveres háttért tekintve. Tehát a régi eszközöket is alkalmassá kell tenni, hogy tudjanak kommunikálni, és erre megvannak a megoldások szerencsére, nem kell mindent lecserélni, nem kell a vezérlést lecserélni, ki kell egészíteni, ki kell bővíteni, esetleg upgrade-elni, új szoftverrel ellátni, de nyilván egy új rendszernél meg határa csillagoség, tehát bármilyen eszközbe tudunk rakni, csak finanszírozás az
drágább. Jaj, megijedtünk az új szoftvertől egy kicsit, mert pont a zene alatt beszéltünk arról, hogy egy csomó helyen a nagyon régi bevált sokszor DOS vagy Windows XP alapú rendszerek futnak, mert hogy azokat már ismerik, azok már az összes gyermekbetegségüket kinőtték, azok megbízhatóak. Nehéz lesz ezt lecserélni egy új rendszerre.
Igen, nem ebben meséltem az elején, hogy Magyarországon Siemens tulajdonában van a legnagyobb szoftverház, Evosoft Kft. Néven 1500 kolléga dolgozik ott, akik elsősorban olyan kutatásfejlesztéssel, teszteléssel foglalkoznak, amikor például a régi hardvereket új szoftverrel, az új hardvereket régi szoftverrel oda-vissza tesztelik, fejlesztik, és pont ez a garancia az egy ilyen nagy cégnél, mint a Siemens, aki ilyen múltra tekint vissza, hogy ezeket a technológiákat, mint egy híd egyik időről a másikra át tudjuk vinni, és ebből ne legyen probléma. Tehát igenis, ha van egy régi italtöltő automata, meg tudjuk oldani, hogy az a legmodernebb kommunikációs felületen keresztül tudjon adatokat szolgáltatni a menedzsment számára, és a technológiához tulajdonképpen nem kell hozzányúlni, mert az még jól működik, az megbízható körülményeket biztosít.
Egyébként, hogy kell elképzelni?
Bocsánat, most akkor én még egyet. Szétszedjük az interjú alany. Na, szóval, mert csak hogy ez kapcsolódik, igen, és igen. Nagyon...
Hát hogy, az enyém is ahhoz kapcsolódik.
Hogyha úgy, ugye rengeteg céggel beszéltek, ha mondjuk 2-3 okot kéne mondanod arra, hogy jelen pillanatban mi hátráltatja a cégeket abban, hogy ezt az ipar 4.0-át legalább elkezdjék építgetni, akkor mit mondanál?
Én elsősorban azt gondolom, hogy az elköteleződést kell rendbe tenni, tehát nagyon sok cég nyitott, nagyon sok magyar cég is nyitott a modernizálásban, nagyon sokan meg nagyon óvatosan, finoman fogalmazva, nagyon óvatosan közelítik meg ezt a témát, őket kell meggyőzni, ebben nekünk, versenytársainknak, az államnak nagy szerepe van, nyilván pénzügyi támogatással sokat lehet ezzel lendíteni, ahol csökken a kockázata a befektetésnek, és meg kell csinálni azokat a fórumokat, ahol oktatni, képezni, tanítani tudjuk a partnereinket. Szerintem ez jó irányba halad, és nagyon sokat segít az, hogy a külföldi nagy beruházók hozzák ezt a technológiát, és elvárják a beszállítóktól ezt a technológiát. A másik, amit említettem, az oktatás. Tehát nagy kihívás most jó szakembereket találni, és én nem csak a mérnökökre gondolok, akik nagyon-nagyon fontosak, de nagyon fontosak a középfokú végzettségűek is, akik a gyártósor mellett ott állnak egész nap, és egy-egy beavatkozást, hiba helyzetet kell gyorsan megoldaniuk. Én azt gondolom, hogy ebbe van még teendőnk közösen minden szereplővel, és ez valóban meggyőzni a tulajdonosokat, a beruházókat, hogy van szakember, akkor érdemes beruházni.
Hát szerintem részben vagy egészben megválaszoltad, mert pont azt akartam kérdezni, hogy ugye oké, hogy szoftverfejlesztés, oké, hogy segítettek a cégeknek akár a szenzorok elhelyezésében, a rendszerek fölépítésében, a régi eszközök digitalizálásában, de hogy mennyire maradnak magukra, tehát hogy komplett telepítési segítséget kapnak-e, vagy letöltöttem a szoftvert, és megnyitja, igen, és már paf, indul is az általunk nem ismert új technológia, vagy egy komplett csapat segíti ennek.
Igen, ugye mi elsősorban megoldásban gondolkodunk, igen. Tehát mert ez az igény, tehát rendszert szeretnének, megoldást, nem egy eszköz, nem egy hardware,
és nem egy dobozos szoftver, terméket, amit majd rádobunk.
Igen, mert az a
régi esztergagépre azt lesz, ami lesz.
Így van, tehát ebbe szeretnénk segíteni, és tudunk is segíteni, hogy kell egy megoldást, egy alkalmazást lekezelni, erre vannak demóink, vannak workshopjaink, és szerencsére nagyon nyitottak a partnerek, hogy jönnek, kérdeznek, és azt szeretnék hallani, hogy lehetne még hatékonyabban azt a megoldást kivitelezni.
Egyébként ez egy ilyen összkomfortos dolog? Tehát bármilyen gyártásra, bármilyen területre meg lehet találni, vagy meg tudjátok találni a megoldásokat?
Igen. Tehát az alapok azok adottak, és attól kezdve, hogy milyen technológia legyen, az cementgyártás, vegyipar, gyógyszeripar, amiben erős a magyar gazdaság az autóiparon túl, ezek az eszközök hagyományosan hasonlóak, legyen az hardware, software, csak a végén kell finom hangolni, hogy arra a folyamatra, arra a technológiára, nyilván egy folyadékkezelés nem teljesen ugyanaz, mint egy darabos gyártás, de az alapeszközök azok ugyanazok, koncepció ugyanaz.
Mennyire fontos a kisvállalkozói szektor, mert ugye az ipar 4.0-nek egy fontos eleme az, hogy ne csak a fő cég legyen ipar 4.0 kompatibilis, hanem a beszállítói kör is rá tudjon erre kapcsolódni.
Illetve mennyiben,
akár adatszolgáltatásban, akár egyéb dolgok.
Mennyiben elérhető egy ilyen nagy multicégnek a szolgáltatása számukra?
Igen, tehát a magyar állam nagyon nagy erőfeszítéseket tesz, hogy ezt a KKV szektort erősítse, és azt gondolom, hogy ez összekapcsolódik a Siemens céljaival, hogy az ország modernizálásában ez egy fontos szempont. Számukra ugyanúgy elérhetőek ezek az eszközök, számukra biztosítunk oktatásokat, hogy tanulják. A kollégáik, beosztottjaik tudjanak szakmailag fejlődni, elérhetőek. Nyilván a Siemens mindenhova nem ér el, ezért partnereket, közvetítő partnereket, rendszerintegrátorokat, gépgyártókat, villamos nagykereskedőket foglalkoztatunk, vagy működünk velük együtt, hogy elérjünk akár az ország egyik végéből a másikba, a kisebb faluba, a kisebb technológiák mellé, ahol csak egy gép van, egy szerszámgép van, vagy egy italtöltő automata, nekünk ez nagyon fontos, hogy elérjünk.
Utolsó kérdés, napelemeztünk ezt megelőzően, és ez ráirányította a figyelmet az energiahálózat, meg elektromos hálózatnak a gondjaira, hogy a rám-lám átalakul ez a napelemes átvételi rendszernek az elszámolása is, mert hogy vannak olyan problémák, amit csak így lehet megoldani.
Meg hát amit a futóműben feszegettünk, hogy Várkanyi Gábor veszőparipája is, hogy szép dolog az elektromos autózás, de ha mindenki beleül, akkor mi lesz?
És mindenki elkezdi otthon tölteni.
Igen.
Szóval ezzel kapcsolatban milyen változások várhatók? Ugye benne vagytok ezen a területen.
Igen, tehát az energiaelosztás is, köszönöm a kérdést, nagyon, nagyon fontos szegmense a Siemensnek, és itt is már a szoftverekről szól a világ, egészen az erőműtől az alaphálózati irányításán át a kisebb hálózatok kezeléséig. Itt kulcs gondolat a smart grid, amikor is decentralizálódik az energiaelőállítás, lásd napelem, szélerőmű vagy bármilyen technológia, és hogy tudjuk biztosítani a folyamatos üzemet. Ehhez szoftverek nélkül elképzelhetetlen, és ebbe a Siemens nagyon komoly energiákat fektet, és nagyon jó üzleti kapcsolatai vannak Magyarországon is az üzemeltetőkkel. Azon túl elektromos autótöltőkkel is foglalkozunk. Magyarországon, Budapesten közlekednek buszok elektromos hajtással, ami a Siemens portfóliójában volt. Nagyon fontos az, hogy megfelelő energia rendelkezésre álljon, és ezt a Siemens technológia nélkül én elképzelhetetlennek tartom Magyarországon.
Oké, hát szerintem nagyon sok mindenről beszélgettünk, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, főleg így, hogy viszonylag korán elcsíptünk, ugye, ahogy említettük, május 1-től igazgatod a Siemens, persze régebb óta ott vagy a cégnél, úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük.
És hát mi más kívánunk, mint hogy érjetek utol a törököket, tehát hogy egy minimum egy 150 év, ugye ők ennyit itt voltak, akkor szárnyaljátok is túl őket.
Én szerintem ez meg lesz,
ezzel nem lesz gond.
Igen. További szép napot kívánok
a hallgatóknak. Szép napot kívánunk mi is neked. Jelenleg Tamás volt a vendégünk, a Siemens ZRT vezérigazgatója. Hírekkel megyünk tovább, aztán folytatjuk a Millás reggelit.